Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastja április 13-án csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen állampapírba, kincstárjegybe tegyük a pénzünket, ha azt egy, három, esetleg öt évig is nélkülözni tudjuk.
Nincs olyan intézményi papír, ami érdemben fel tudja venni a versenyt a prémium, tehát az infláció követő állampapírral, de igazából a többi lakossági állampapír is igen magas hozamot tud adni.
Vendégünk Árgyalán Ágnes, a portfólió elemzője. A második részben körbejárjuk, hogy mit jelenthet az orosz-ukrán háború menete szempontjából, ha igazak a kiszivárgott amerikai dokumentumban lévő információk, és valóban lőszerhiány léphet fel az ukrán oldalon. Erről Huszák Dánielt, lapunk globál rovatának elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 13-án. Nehéz most eligazodni a lakosság számára is elérhető intézményi állampapírok között, ugyanis már az egyéves diszkont kincstárjegy is szépen fial, de az infláció követő papírok hozamával azért nehéz versenyre kelni. Itt van velünk a telefonban Árgyalán Ágnes, a portfólió elemzője. Szia!
Szia Peti, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mielőtt átbeszélnénk, hogy milyen időtávon mit érdemes venni, kérlek beszélj egy kicsit a jelenlegi kamatszintekről és arról, hogy mi várható a következő években, hogyha bejön az MNB inflációs becslése.
Ja, a magyar kamatszinteknél azt lehet észrevenni, hogy az elmúlt egy-két évben azért elég jelentős és meredek hozamemelkedés ment végbe a magyar állampapírpiacon. Ugye nyilván ennek több oka is van. Részben ugye az, hogy, és elsősorban az, hogy ugye a magyar 18%-os irányadó kamathoz hasonló mértékű azért nem sok más országban van a világon, és nyilván ilyen magas irányadó kamat mellett az állampapírpiaci hozamok is emelkednek, hiszen ezt a hozamszintet valamilyen szinten le fogják követni, és ezért láthatjuk azt, hogy a magyar állampapírpiac ugye a hozamok azért igen magas szinteken vannak, főként ugye a diszkont kincstárjegyeknek a hozama. Másrészt pedig ugye, ami még a hozamemelkedés fűti, az az infláció. Éppen ugye tegnap jöttek ki a friss számok a KSH-tól, és ugye ezek azt mutatták, hogy múlt hónapban 25,2%-os volt az áremelkedés, előtte való hónapban 25,4%, tehát látszik, hogy igen magas inflációval küzd még az ország.
Igen, ezt szerettem volna is volna kérdezni, hogy az, hogy az infláció talán lassabban mérséklődhet a vártnál, ez befektetési szempontból jelente valamit ma?
Az mindenképpen ugye előre vetít valamit ugye az infláció kapcsán, hogy látjuk azt, hogy azért elég magas szinten van továbbra is, tehát nem látszik egy érdemi csökkenés. Ugye továbbra is 25% fel van, azért ez egy elég durva szám még mindig, és nyilván, hogyha most befektetési szempontból nézzük, van hatása ennek, hiszen hogyha azt látjuk, hogy nem sikerül letörni az inflációt olyan mértékben, ahogy azt a kormányzat szeretné, ugye vannak ezek a tervek, meg ezek a célkitűzések, hogy évvégére egy számjegyűre csökkenteni az inflációt. Hát meglátjuk, hogy fog sikerülni. Egyelőre ugye a mostani számok még azt mutatják, hogy ezen lesz még mit dolgozni, és hogyha ilyen magas szinteken marad az infláció sokáig, akkor ugye ez azt jelenti, hogy az éves átlagos infláció mértéke is egy magas szám lesz, vélhetően magasabb is, mint amilyen tavaly volt, és hogyha így alakul, akkor ugye megint felvetődik a kérdés, hogy lesz-e olyan bármilyen befektetés, ami fel tudja venni a versenyt az infláció követő állampapírokkal.
Rendben, akkor azt mondom, hogy van nekem 1 millió forintom, és egy évig nem lesz erre a pénzre szükségem. Mit tanácsolnál, mit csináljak?
De aki egy éves befektetésben gondolkodik, ha most maradunk az állampapíroknál, akkor ugye van több lehetőség is, a lakosság állampapírok között is vannak dedikáltan egy éves lejáratú állampapírok, és ugye van az intézményi papírok között is egy éves lejáratú, például diszkont kincstárjegy. Itt azért megjegyezném, ugye, hogy ez fontos kiemelni, hogy az intézményi állampapírokat is vehetik lakossági befektetők, tehát ez egy fontos kitétel. És hogyha most megnézzük, hogy egy év alatt melyik mit tud hozni nekünk ugye 1 millió forintból, akkor azt lehet látni, hogy hiába vannak az egyéves állampapírok, és ott van a diszkont kincstárjegy is egész magas egyéves hozammal, de a 7 éves prémium magyar állampapírt igazából nem tudják megverni. Tehát, hogyha most a számok szintjén maradunk, akkor, hogyha 1 millió forintot befektetünk például egy diszkont kincstárjegybe, akkor egy év múlva lesz belőle 144 ezer forint hozamunk, míg hogyha mondjuk prémium állampapírról fektetjük ugyanezt az összeget, akkor már 151 ezer forintunk lesz úgy, hogy ugye a prémium állampapírnál, hogyha mondjuk tegyük azt, hogy egy év múlva visszaváltjuk a papírt, akkor ugye visszaváltási költséggel is számolni kell, és ugye még ennek ellenére is ez jön ki jobb befektetésnek.
És mi történik akkor, hogyha 3 évig is tudom nélkülözni a pénzemet?
Igazából 3 éves befektetésnél sem sok mindenben változik a kép. Ugye a számok alapján, hogyha nézzük egyébként a bónusz magyar állampapír jön neki 3 éves időtávon a legjobb befektetésnek, de azért ez csalóka kép, mert ugye a bónusz állampapírnál nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz a következő 3 évben a diszkont kincstárjegyek hozamával. És ugye a bónusz magyar állampapír az ugye a 3 hónapos DKI hozamokat követi le valamilyen szinten, és ugye itt nem tudjuk azt, hogy a következő 1-2 évben merre mennek majd a DKI hozamok, vélhetően, hogy az MNB csökkenti az irányadó kamatát, illetve az infláció is lejjebb fog menni, akkor ugye a DKI hozamok is szépen le fognak csökkenni. Így én azt gondolom, hogy még 3 éves időtávon is inkább a 7 éves felmápot érdemes majd megvenni.
Akkor gondolom adja magát a kérdés, hogy mi van, hogyha 5 vagy akár még hosszabb időtartamra 6-7 évre is le tudom kötni a pénzemet.
Itt mindig az a nagy kérdés, hogy merre fog menni az infláció. Ugye itt az MNB inflációs becsléseiből tudunk kiindulni. Azt látjuk, hogy ugye idén még az MNB egy olyan 15 és 19,5% közé várja az inflációt, tehát magasabbra, mint ami tavaly volt. 2024-ben pedig már olyan 3-5% közé, és ezt követően várja az inflációs cél környékére, tehát 3%-ra. Hogyha ezzel kalkulálunk, ezzel az inflációs becslés, ami ugye ez egy konzervatív becslésnek minősül, még 5 éves időtávon így is a 7 éves PMAF jön ki győztesnek, hogyha összevetjük például az 5 éves államkötvénynek a tartásával. Tehát azt lehet látni igazából összesítve, hogy ilyen magas inflációs környezetben igazából nincs olyan intézményi papír, ami érdemben fel tudja venni a versenyt a prémium, tehát az infláció követő állampapírral, de igazából a többi lakossági állampapír is igen magas hozamot tud adni.
Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes lapunk elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm.
Itt a Checklistben is foglalkoztunk már a kiszivárgott amerikai dokumentumokkal, amelyekből többek között az derült ki, hogy az Egyesült Államok kifejezetten pesszimista forgatókönyvvel számol a háború kimenetelével kapcsolatban. Itt van velünk a telefonban Huszák Dániel, lapunk globál rovatának elemzője. Szia!
Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Tegyük fel, hogy ezek a dokumentumok, amik kiszivárogtak, ezek nem manipuláltak, és valóban igaz, hogy Ukrajna például sokkal nagyobb tempóban használja fel a lőszerkészletét, mint ahogy azt a nyugati szállítmányok pótolni tudják. Tényleg ennyire szűkösek lennének a nyugati gyártókapacitások?
Igazság szerint az már régóta ismert, hogy Ukrajna az lényegesen nagyobb ütemben használja fel a lőszerkészleteit, mint amit a nyugati országok pótolni tudnak. Különösen igaz volt ez ugye a tüzérség, illetve egyéb nehéz lőszerekre nézve is. Nem kellettek feltétlen ezek a hírszerzési dokumentumok ahhoz, hogy ezt tudjuk, inkább csak azt lehet mondani, hogy egyfajta megerősítést járt ez az eddig is ismert információ. Hogy a legakutabb probléma az talán valóban a tüzérség lőszerekkel kapcsolatosan van. Körülbelül egy ilyen 1-2 hónappal ezelőtti adatok szerint Ukrajna az ilyen 200-250 ezer tüzérségi lőszert lő el havonta, és az Európai Unió pedig évente 650 ezer 155 mm-es tüzérségi lőszert képes legyártani. Tehát tényleg arról van szó, hogy az ukrajnai háború intenzitása miatt lényegesen gyorsabban fogynak ezek a nehéz lőszerek, mint amit az Európai Unió pótolni képes. Nyilván ugye vannak más országok is, ahonnan más területek is, ahonnan adott esetben szóba jöhet az utánpótlás beszerzése. Az Egyesült Államok például ugye most Dél-Koreával tárgyal, de hát azért az lehet látni, hogy egy ilyen intenzív és ilyen elhúzódó háborúra sem a NATO, sem a NATO szövetséges, sem Oroszország nem készült. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindkét harcoló felett egy újfajta kihívás elé állítja.
Akkor az a mondat, hogy ezt a háborút Oroszország nem nyerheti meg, az igaz ennek a tükrében, vagy azért így már más ennek a fekvése?
Hát én továbbra is azt mondom, amit a háború eleje óta hangoztatok, hogy ez azért egy elég sok tényezős történet, és valószínűleg nem lesz egy hamar vége. Az, hogy ki nyerheti meg, és ki nem nyerheti meg, arról ugye nagyon sokféle spekulációt lehet olvasni, de még nagyon sok víz le fog folyni a Dunán, mire jutunk odaig, hogy konkrét eredményét látjuk ennek a konfliktusnak. Én nem gondolom azt, hogy Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút, inkább szerintem helyesebb az a megállapítás, hogy nem nyerheti úgy meg ezt a háborút, ahogy mondjuk ők ezt elképzelték akkor, amikor tavaly február 24-én elindították ezt az inváziót, de ettől függetlenül azért elképzelhető, hogy mindkét fél előbb-utóbb egy kompromisszumos békére lesz elkényszerítve. Talán ez az egyik legvalószínűbb forgatókönyv, de azért teljes biztonsággal szerintem nem lehet állítani sem azt, hogy Oroszország egyértelmű győztese lesz ennek a konfliktusnak, sem azt, hogy Ukrajna ezen a ponton legalábbis semmiképpen.
A jelentésben az egyik legérzékenyebb terület, és pont itt a lőszerhiánnyal kapcsolatban, az a légvédelem hiányosságai. Ez tényleg azt jelenteni a gyakorlatban, hogyha kifogynak a légvédelmi lőszerekből, akkor védtelenek lesznek, vagy védtelenebbek lesznek az ukrán városok, köztük Kijev is?
Igen, ez ugye egy viszonylag komplikált történet. Ebben a jelentésben ugye az olvasható, hogy itt a rakéta alapú légvédelmi rendszerek lőszerellátásával van probléma. Most azt kell látni, hogy ahogy sok másik fegyvernem esetén és az ukrán légvédelem az egyszerre áll régi szovjet eredetű légvédelmi rendszerekből, illetve modernebb a NATO által biztosított légvédelmi rendszerekből. Most az igazán akut lőszerhiány az a szovjet légvédelmi rakétarendszerek, ezen belül is az S-300-asok, illetve a Buk rendszerek esetén merült fel. Azok szerint az amerikai dokumentumok szerint ugye körülbelül egy április-májusig valószínűleg ezek a rendszerek ki fognak fogyni a felhasználható rakétákból. Ez ugye azért problémás, mert ezek a régi szovjet rendszerek alkotják az ukrán légvédelmi képességnek a körülbelül 80-90%-át, és ezekhez lőszer utánpótlást igazából nagyjából csak Oroszországból, illetve az orosz barát országokból, vagy legalábbis az orosz érdekszférába tartozó, de a háborúban egyik oldal felé sem elkötelezendő országoktól lehetne beszerezni, úgyhogy ez szerintem kifejezetten problémásnak mondható. Ugye a kisebb rész, a 10-20% ezek a modern NATO légvédelmi rendszerek, ugye beszélünk itt az Iris-T rendszerről, vagy a NASAMS rendszerről, amelyek Ukrajna légvédelmi képességeit adják. Ezekkel kapcsolatosan az a probléma, hogy ezek ugye rendkívül szofisztikált rendszerek, amelyek nagyon-nagyon-nagyon drága módon üzemelnek. Ha minden igaz, akkor például egyetlen egy darab Iris-T rakéta, az körülbelül 300 000 dollárba kerül, illetve a NASAMS rendszer az úgynevezett MRAM rakétákat használ, aminek a beszerzési ára pedig 1 000 000 dollár körül mozog, tehát egyetlen egy darab rakétának az ára ennyi, és hát nyilvánvalóan ezeknek a pótlása az igencsak költséges, hogyha megnézed azt, hogy Oroszország Kijev ellen küldi ezeket a pár ezer dolláros iráni drónokat, és ezekre elősz mondjuk egy 1 000 000 dolláros MRM rakétát, akkor itt igazából tényleg el kell gondolkodnia az amerikai adófizetőknek azon, hogy mennyi pénzt képesek, vagy mennyi pénzt hajlandóak beletenni ebbe a háborúba. Nyilvánvalóan azért az Egyesült Államoknak és más NATO országoknak is bőven van még készletük, amelyel a modern NATO rendszereknek, a NATO légvédelmi rendszereknek a működését tudják adott esetben utánpótlásban részesíteni. Csak kérdés az, hogy itt a költség oldalon meddig hajlandók ebben a dologban elmenni. Az oroszoknak szerintem egy tudatos stratégiája az, hogy ezekkel az olcsóbb megoldásokkal próbálják most kifárasztani az ukránok légvédelmét. Ugye ezért is láthatjuk azt, hogy a drágább orosz repülőrendszereknek az aktivitása, ugye vadászbombázóknak elsősorban, az viszonylag minimálisnak mondható az ilyen erősebb légvédelmi képességgel rendelkező területek, például egy Kijev, illetve Lviv térségében. De hát, hogyha valóban probléma lesz az ukrán lőszerellátással, elképzelhető, hogy az orosz légierőnek az aktivitása is jelentősen fokozódni fog.
Az előbb kicsit előre szaladtunk itt a háború végéről, vagy lehetséges befejezéséről beszéltünk, most egy kicsit visszalépnék, és csak annyit kérdeznék, hogy amennyiben elfogynak bizonyos légvédelmi készletek, és itt lehetett olvasni például a NASAMS rendszer, ha jól ejtem, például április 15-éig, tehát holnap utánig lenne elegendő a lőszer a dokumentumok szerint. Ez jelenthet-e egy apróbb fordulatot a háborúban?
Hát úgy gondolom, hogy amiben ez valóban komoly veszélyt jelent Ukrajnára nézve, az, amit említettem az előbb is, hogy az orosz légierő az jelentősen föltekerheti itt az aktivitását a műveleti térségben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ukrán haderőnek sokkal több bombázással kell megküzdeni adott esetben a frontvonalon, illetve az orosz légierő képes lesz adott esetben a háttérország területén, tehát Ukrajna belső területén található katonai támaszpontokat, légibázisokat támadni, nem csak ilyen nagy hatótávolságú irányított precíziós rakétákkal, hanem adott esetben akár kisebb hatótávolságú légibombákkal, vadászbombázókkal, stratégiai bombázókkal is, anélkül, hogy úgy komoly kockázatot jelentenének ezek a légvédelmi eszközök az orosz légierőre nézve. Tehát az tényleg várható, hogy az orosz légierő aktivitása, már amennyiben tényleg nem sikerül megoldani ezt a lőszer problémát, az fokozódni fog. Most, hogy ez egyből oda vezetne, hogy Oroszország megnyeri a háborút, ez szerintem abszolút nem látható. Ugye arról van szó, hogy annak érdekében, hogy Oroszország az által ideálisnak gondolt kimenetelt elérje, ahhoz ugye nem elég csak a légierő, nyilván szárazföldi képességek is kellenek, hogy azokat a szárazföldi területeket, amelyeket Oroszország meg akar hódítani, azokat valóban képesek legyenek elfoglalni és megtartani. Nyilvánvalóan ehhez a légiképességeken túl azért a számos másik fegyvernemre is szükség van, és az, hogyha légvédelmi rakéták elfogynak, az nem jelenti azt, hogy ettől mondjuk harcképtelenné válik az ukrán harckocsizó fegyvernem, vagy a gyalogság, vagy akár a tüzérség, vagy számos más olyan fegyvernem, ami egy szárazföldi offenzívát képes lenne feltartóztatni. Az kétségkívül elmondható, hogyha valóban ilyen módon elfogynak a légvédelmi rakéták, akkor itt nehezebb helyzetben lesznek a szárazföldi műveletekben résztvevő ukrán katonák, de nyilvánvalóan azért ez nem vezet egyik pillanatról a másikra orosz győzelemhez.
Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Huszák Dániel lapunk Lobár rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik. Pásztor Roxana vagyok, a Portfolio Sustainable Tech 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt április 24-én rendezzük meg a budapesti Marriott Hotelben. Az egésznapos szakmai és üzleti konferencián a fenntarthatóság és a technológiai fejlesztési lehetőségek együtt lesznek főszerepben. Az idei programban különös figyelmet kapnak a fenntarthatósági stratégiai döntések, a zöld beruházások, a digitalizáció és az AI, de szó lesz a szél és geotermikus energiáról és az épületszektor karbonsemlegesítéséről is. Jöjjön el ön is, jegyek és további információ a portfolio.hu per rendezvény oldalon érhető el.
Reklámot hallottak.